Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés egyházunk által kijelölt alapigéjét, ugyamint megírva találjuk Mózes második könyvének 34. fejezetében a 27. verstől a következőképpen. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: írd le ezeket az igéket, mert ezeknek az igéknek alapján kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Mózes 40 nap és 40 éjjel volt ott az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott, és felírta a táblákra a szövetség igéit, a 10 igét. Azután lejött Mózes a Sínai hegyről, a bizonyság 2 táblája Mózes kezében volt, amikor lejött a hegyről. Azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcbőre sugárzóvá vált, amikor Istennel beszélt. Amikor Áron és Izrael fiai mind meglátták, hogy sugárzik Mózes arcbőre, nem mertek oda menni hozzá. Mózes azonban odahívta őket, és akkor Áron meg a közösség vezetői mind visszatértek hozzá. Mózes pedig beszélt velük. Azután oda mentek hozzá Izrael fiai is mind, ő pedig megparancsolta nekik mindazt, amit az Úr mondott el neki a Sínai hegyen. Miután mindent elmondott nekik, leplettett Mózes az arcára. Valahányszor bement Mózes az Úr színe elé, hogy beszéljen vele, levette a leplet, amíg ki nem jött. Azután kijött, és elmondta Izrael fiainak mindazt, amit parancsként kapott. És mivel Izrael fiai látták, hogy Mózes arcbőre sugárzik, ismét arcára borította Mózes a leplet, amíg be nem ment, hogy Istennel beszéljen. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nemrégen beszélgettem egy fiatalabb ismerősömmel. Ő sem olyan túl fiatal már, de azért nálam jóval fiatalabb, és az idősekre panaszkodott. Azt mondja, hogy Marika, el nem tudod képzelni, milyen nehezemre esik idős emberekkel együtt lenni. De hát miért? Mert csupa keserű idős ember vesz körül. Szóval a nagyszüleim tele vannak keserűséggel, és csak panaszkodnak, csak a keserűséget árasztják maguk körül. De a szüleim is. Minél idősebbek, annál keserűbbek. A rokonok, a szomszédek. A nagynénémtől mindig fejfájással jövök el. És azt mondja, hogy gyere gyakrabban, mert olyan magányos vagyok. De hát én meg egyre ritkábban megyek, aztán lelkiismeret furdalásom, bűntudatom is van miatta. De nem jó nekem nála lenni. Nem jó nekem vele lenni, panaszkodik ez az ismerősöm. Én azután a beszélgetés után elgondolkoztam, hogy hogy is van ez, mert való igaz, én is találkozom keserűséget árasztó idősekkel. De életem során láttam nagyon-nagyon sok fénylő arcú idős embert. És úgy végig gondoltam ezeket az ismerőseimet, akik öregségük ellenére, betegségük ellenére, fájdalmak ellenére, nehéz élet ellenére, mégis úgy ragyogni tudtak, hogy mi volt a titkuk, és bizony, ahogy végig gondoltam, arra kellett rájönnöm, hogy mindig az Istenbe vetett hit, és az Istentől kapott reménység tette ragyogóvá az arcukat. Volt egy mélyen hívő református néni, 10 éves koromba, 21-22 éves koromba, gyakran elmentem hozzá, nagyon jó volt vele beszélgetni. Nagyon erős hite volt, nagyon erős reménysége volt az Úr Jézusban és az örök életben. Nagyon sokszor ott volt a mi evangélikus istentiszteletünkön is, sőt, ha a lelkész bácsi szabadságra ment, akkor sokszor ő prédikált helyette, annak ellenére, hogy másik felekezethez tartozott. De ez a néni soha nem ment férjhez, tehát igazán magányos volt, nem voltak gyerekei, unokái. De ez a néni, ahogy beszélt az élet dolgairól, meg az Istenbe vetett hitéről, én mindig úgy mentem haza, hogy olyan felfrissültnek éreztem magam, úgy felüdültem, úgy megerősödtem én is a hitben, a reménységben. Nagyon jó volt. Ő nem volt keserű. A keserűség helyett őt az Istenbe vetett reménység töltötte be. Miért lehet egy idős ember keserű? Hát ugye sokan el is mondják, hogy végig szenvedtem az életet. Nehéz életem volt, hogy mennyit dolgoztam, és mennyire kihasználtak, és mennyit tapostak rajtam. Most pedig beteg vagyok, magányos vagyok, itt is fáj, ott is fáj. Na és Mózes? Mózesnek vénkorába, ugye ez, amikor az a történet játszódik, az 80 és 120 éves kora között van, igazán idős ember volt már, és ragyog az arca, sugárzik az arcbőre. Hogy? Neki aztán igazán lett volna oka keserűségre. Volt is, hogy kesergett, sokszor volt. Rossz volt a gyerekkorod? Hát Mózesnek aztán igazán rossz volt a gyerekkora. Már csecsemő korában az életére törtek. Aztán kitették a folyó vizére egy kosárba, a krokodiloktól hemzsegő Nílusra. Aztán örökbe fogadták, és igaz, hogy a palotába került, anyagilag jó körülmények között, de hát mégiscsak el volt szakítva a családjától és a népétől gyerekkorába, és úgy kellett felnőnie. Aztán felnőttként száműzetésbe kellett mennie, jött a kemény pásztor élet, és akkor mi azt mondjuk, hogy milyen nehéz az életünk, milyen sokat kínlódunk, milyen sok szenvedéssel teli, milyen nehéz már így középkorúnak is lenni, hát még idősebbnek, de hát Mózest, mint vezetőt nem tisztelték. Lázadtak ellene. Sőt, mindenért őt hibáztatták. Ami ott a pusztában probléma volt, Mózes, minek hoztál ide, te vagy a hibás, a te lelkeden szárad minden. És akkor ő a lelkét kitette értük. Kitette a lelkét ezekért az emberekért, és mi volt a hála, és akkor mi úgy azt mondjuk, hogy hát kitesszük a lelkünket a gyerekeinkért, az unokáinkért, a rokonainkért, a tanítványainkért, a beosztottainkért, a munkatársainkért, a ránk bízott emberekért, és nincs hála. Nincs hála, csak kihasználnak, meg taposnak rajtunk. Hát Mózes sem hálát kapott. Kitette a lelküket értük, és nem volt köszönet. És akkor végül hová süllyedt, úgymond ő maga is? Végül saját maga törte össze a szövetség két kőtábláját. Ugyanis nem ez volt az első két kőtábla, amit most lehozott a hegyről. Volt már ennek előtte két kőtábla, amire Isten saját ujjával írta föl a 10 parancsolatot. És amikor Mózes lehozta azt az első két kőtáblát a hegyről, akkor szembesült azzal, hogy a nép minden eddiginél mélyebbre süllyedt, aranyból öntöttek maguknak bálványt, és azt imádták az igaz élő Isten helyett, és akkora harag jön elő belőle, hogy összetöri ott rögtön azt a két kőtáblát. De hát ez hogy lehet? Hogy merte ezt megtenni? Ez valami hasonló dolog, mint hogyha mi a Bibliát tépnénk szét haragunkba, vagy a Bibliát égetnénk el haragunkba, azért, mert az emberek elfordulnak Istentől, és kilépnek az ő szövetségéből, vagy ha megtapostánk az úrvacsora szent jegyeit, összetörni a két kőtáblát. Hát ennél súlyosabbat nem lehetett volna talán elkövetni. És aztán most azt olvassuk, hogy mégis ragyog Mózes arca. Hogy lehet ez? Miért? Kedves testvérek, azért, mert visszament Istenhez. Mert tudta, hogy hová kell visszamennie. Tudta, hogy kitől kell kegyelmet kérnie, bocsánatot kérnie. Mert visszament Istenhez, és kérte, könyörögte a kegyelmet, és nem csak kérte, hanem, ami szintén nagyon lényeges, hogy elfogadta Isten bocsánatát és Isten kegyelmét. Kedves testvérek, a mai igének az üzenete, a legfontosabb a mai vasárnapnak az üzenete, hogy az elfogadott bocsánat, az elfogadott kegyelem teheti ragyogóvá az arcot. Vissza kell térni Istenhez. Vissza kell menni ő hozzá. Amikor azt érezzük, hogy a keserűség folytogat, és a keserűség gyökerek kihajtanak az életünkbe, a lelkünkbe, és meg akarják folytani az Istennel való kapcsolatunkat, és meg akarják folytani bennünk az Isten igéjét, meg akarják folytani a reménységünket, az örök életbe való vetett reménységünket, hogyha folytogat a keserűség, vissza kell térni Istenhez. És Isten megadja az újrakezdés lehetőségét. Azt mondja Mózesnek, jól van, kezdjük újra. Istennél van újrakezdés. Akkor most csináljunk új kőtáblákat. Most már Mózes, te magad fogod fölvésni rá a 10 parancsolatot. Új kőtáblák az összetört kőtáblák helyett. Új szövetség az összetört szövetség helyett. És amikor kimondjuk ezt, hogy új szövetség, akkor már is a mi megváltunkra, az Úr Jézus Krisztusra gondolunk. Mert nem gondolhatunk senki másra és semmi másra, mint Jézusra és a megváltásra. Mert Jézustól van az új szövetség, a mi új kőtáblánk, az új szövetség, az új szív, az új élet, a bűnbocsánat Jézus által. És a bűnbocsánat Jézusnál azt jelenti, hogy ő a bűntől teljesen meg tud tisztítani, teljesen tisztává teszi a szívünket. És ez a lényeg, hogy a szív legyen tisztává és ragyogóvá. És hogy ez a ragyogás kiül-e az arcra, hogy meglátszik-e kívülről, ezen már nem kell izgatni magunkat, mert ez már egy ráadás ajándék, hogyha megadatik Istentől. A lényeg az, hogy a szív legyen tisztává. A szív legyen ragyogóvá. És aztán, hogy az arcom meglátszik-e, az megint csak Isten kegyelme. Olvastam egy történetet egy Matildka néniről, aki szintén egy nagyon megkeseredett vénasszony volt, és egy kislánynak a hite segített neki a keserűségtől megszabadulni, és egy kislánynak a hite segített neki abban, hogy a végére ő is egy ragyogó lelkű és egy ragyogó arcú idős hívő asszonnyá váljon. Matildka néninek nagyon nehéz volt az élete. Gyerekkora is, fogyatékossággal született, kissé púposan és sántán, nem is tudott férjhez menni. Aztán igaz, hogy a szülők jómódúak voltak, de jött az államosítás, a jómódból a nagy szegénységbe estek. Aztán valahogy úgy alakult, hogy minden rosszul sült el, és amikor a kislány megismerte ezt az idős asszonyt, akkor már ott tartott a dolog, hogy a falubeli gyerekek boszorkánynak csúfolták, ráírták a házának a falára is piros festékkel, hogy boszorkány, és ő sírva meszelte a falat. És az a kislány, mivel ő egy hívő kislány volt, és valami jézusi módon tudott tekinteni még az ilyen keserű öreg nénikre is, nagyon megsajnálta. Hát jó, jó, hogy sánta, meg púpos, meg hát az arca is mindig olyan keserűséget árasztó, de hát mégsem boszorkány, hát hogy lehet ilyet mondani rá? És elkezdett vele ismerkedni. Amit először Matildka néni visszautasított, menj innen, de a kislány nem adta fel. Végül beszédbe elegyedtek, és egyre gyakrabban beszédbe elegyedtek. És aztán a kislány segített neki a szatyrát hazavinni a boltból. Aztán, amikor nagy hó esett, akkor szólt az apukájának, hogy menjünk és segítsünk a Matildka néninek elseperni a havat a háza elől, mert ő gyenge. És aztán a nagy barátságnak az lett a vége, hogy amikor Csilla nevű kislány egy keresztény gyerekéneket dúdolgatott, akkor Matildka néni megkérdezte, hogy és ezt hol tanultad, Csilla? Hát Pittonon vagy, Pittonos táborba. Ezt az éneket valamikor én is ismertem. Tudod, amikor gyerek voltam, akkor én is jártam gyerekbiblióórára. Valamikor gyerekkoromban én is befogadtam a szívembe Jézus, de milyen régen volt már az. Azóta már elhagyott engem Jézus. Olyan sok gond, baj volt az életemben. Hát igen, aztán elmeséltem a Tiltka néni, hogy hagyta abba az istentiszteletre járást, hogy hagyta abba a bibliaórákat, hogy hagyta abba a bibliaolvasást és az imádságot. És most időskorában már azt mondta, hogy számomra már nincs remény. Engem az Úr már biztos nem tud szeretni. De hát Csillát úgy nevelték hívő szülei, meg ezt tanulta a hittanon is, hogy Jézus a jó pásztor, aki nem mond le az ő báránykáiról, aki utána megy, és a nyakába veszi, és visszaviszi, mert ő maga a szeretet. Úgyhogy Csilla nem törődött bele abba, hogy Matildka néni örökre elvesszen, hanem addig-addig magyarázta neki az ő kisgyermeki hitével, hogy de hát az Úristen Matildka nénit is szereti. Hát az Úr Jézus Matildka néniért is az életét adta a kereszten. Hát az Úr Jézus Matildka néninek is a jó pásztora. Addig-addig, amíg a sok rábeszélésre és a sok hívogatásra Matildka néni hajlandó volt elmenni egy szeretett vendégségre. És csodák csodája, ott összetalálkozott gyerekkori barátnőjével, akivel együtt konfirmáltak. És csodák csodája, az a barátnő rögtön a nyakába borult, átölelte, milyen jó, hogy újra látlak. És akkor Matildka néni szívébe kezdett a jég felolvadni. És elkezdett újra istentiszteletre járni, elkezdett újra bibliaórára járni. És amikor Csilla egyszer újra ment hozzá, akkor éppen a Biblia nyitva volt előtte, és éppen imádkozott, és azt mondta, hogy én már soha többet nem leszek egyedül. Köszönöm. És Csilla nem tudta, hogy ez a köszönöm most neki volt, vagy az Úrnak, de azt látta Matildka néni arcán, hogy a keserűség elmúlt, és hogy ragyog, sugárzik a néninek az arca. Vissza kell menni. Vissza kell, ahogy Mózes visszament, ahogy Matildka néni visszament. Vissza kell menni az Úrhoz. Engedni kell, hogy az Úr Jézus a jó pásztor a vállára vegyen, és visszavigyen ő magához. Az Úr Jézus azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És ezzel összhangban van most a heti ige, hogy fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. És amikor ilyen igéket olvasunk, meg hallgatunk, akkor ott van a szívünkben ez a bárcsak érzés. Hogy bárcsak az én arcom is ragyogna. Bárcsak az én szívem is tele lenne ezzel a világossággal, ezzel a fénnyel. Bárcsak így lenne, hogy az Úr Jézus mondja. Mert azt gondoljuk, amikor azt mondjuk, hogy bárcsak, akkor azt gondoljuk, hogy a tökéletes voltunk jelenti a ragyogást. És hát ugye nem vagyunk tökéletesek. És ha nem vagyunk tökéletesek, akkor nem tudunk ragyogni. De a ragyogást nem okozhatja a tökéletesség, mert nincs tökéletesség. Mert nincs az embernek önmagától dicsősége. Nincs az embernek saját dicsősége. Csak Isten dicsőségét tükrözhetjük vissza. Aki tudja magáról, hogy nem tökéletes, aki beismeri magáról, hogy bűnös, aki méltatlannak érzi magát, méltatlannak tudja, vallja magát, aki Istentől kéri a kegyelmet, tőle várja a megbocsátást, és aki el is fogadja, aki a bocsánatot, a kegyelmet alázatosan elfogadja, na azon látszik meg az Úr dicsősége, nem a tökéletes emberen, mert olyan nincs. Az embernek nincs önmagában való dicsősége. Az Úr Jézusnak van dicsősége, amit ott a tanítványok fönn a hegyen láttak ragyogni, és amit majd mi is megláthatunk ott a mennyben, az Úr Jézus dicsőségét. Neki van saját dicsősége. Mi legfeljebb az ő dicsőségét tükrözhetjük vissza. Egy egyetemista lány mesélte nekem nemrégen, hogy meghívták egy nevelő otthonba farsangi ünnepségre, rendezvényre. Hát abban a nevelő otthonban ő benne volt egy csoportban, akik bibliaórát segítettek ott tartani, és ő is sokszor ment és sokszor segített így a gyerekek számára bibliaórát tartani. Megszerették őket a nevelőnők is, és meghívták a farsangi rendezvényre őket. És ahogy ő meséli, hogy Marika néni, valami nagyon, nagyon furcsa dolog történt, amit nem tudok magyarázni, olyan titokzatos az egész. A farsangi bál végén odajött hozzám egy másik lány, akit soha életemben nem láttam, ő is valami meghívott vendég volt, talán valamelyik nevelőotthonos gyereknek a rokona lehetett. De ott volt, és odajött hozzám, és azt mondja, hogy ugye te keresztény vagy. És én nem tudtam, hogy ezt miből gondolja, hiszen ez egy buli volt, nem beszéltem én ott Jézusról. Beszélgettem a gyerekekkel felszínes dolgokról, meg a nevelőkről, nevelőkkel is felszínes dolgokról, de nem volt itt lehetőség bizonyságtételre, meg Jézusról való beszédre. És kérdeztem is tőle, hogy igen, keresztény vagyok, de te ezt miről gondoltad? És azt mondja az a másik lány, akiről kiderült, hogy ő is keresztény, hogy tudod, ahogy elnéztelek, valahogy az az érzés fogott el, hogy Isten dicsősége ragyog körülötted. Ez egy csoda. Ilyen visszajelzést azért kevesen kapnak, és kevés alkalommal. De valamiképpen az Úr dicsősége körülvesz bennünket, hogyha Jézust hordozzuk, ha az ő kegyelmét fogadjuk el, és az ő kegyelmét hordozzuk magunkon és magunkban, akkor az ő dicsősége is. Ha az ő kegyelme körülvesz, akkor az ő dicsősége is körülvesz. Ha az ő kegyelme bennünk van, akkor az ő dicsősége is bennünk van. Ahogy a heti igénk mondja, az Ézsaiás próféta könyvének a 60. fejezete, kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Igazából ez a megváltó Jézus Krisztus ragyogása, ami fölöttünk ragyoghat, körülöttünk ragyoghat, a szívünkben, bennünk, ez a megváltó Úr Jézus Krisztus ragyogása, mert ő a világ világossága. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan nehéz nekünk megérteni, hogy nincs saját dicsőségünk. Erőlködhetünk, és sokszor erőlködünk is, hogy majd mi megmutatjuk, hogy lehet különbéletet élni, de aztán mindig elbukunk, és kudarc a vége. Uram, te újra és újra megmutatod a te igédből, hogy a te kegyelmedet kell elfogadni, befogadni, és a te fényedet lehet visszatükrözni, hogyha téged fogadunk el megváltunknak. Uram, kérlek, segíts nekünk abban, hogy ezt a szívünkkel megértsük. Segíts nekünk abban, hogy a hitünk megerősödjön, a reménységünk is megerősödjön. Segíts nekünk abban, hogy amikor a keserűség folytogat, akkor hozzád meneküljünk. Mert te tudod kigyomlálni a szívünkből, a lelkünkből azt a sok keserűséget, ami megfolytogatja a hitet, a reményt bennünk. Gyomláld ki, Uram, gyomláld ki. Tedd tisztává a szívünket, a lelkünket. Végezd el bennünk, hogy a te bocsánatodat, a te kegyelmedet fogadjuk el. És ez a kegyelem, amit befogadunk, ez ragyogjon aztán, téged visszatükrözve. Hogy valóban lássák az emberek, hogy téged érdemes követni, téged érdemes megváltónak elfogadni. Amen.